Így kezdődik: paradicsomnak te szép élő fája. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetéshez készülve azt az evangéliumi szent igét, amelyet megírva találunk a Lukács írása szerinti szent evangélium 23. részében, a 33. verstől a 43. versig a következőképpen. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt, ugyanúgy a gonosztevőket is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig csúfolták őt velük együtt. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem, de te vagy a Krisztus. Menj meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, ezen az estén igazából a megtérő Latornak a történetéből szeretném mindazt elmondani, amit Isten a szívemre helyezett. De ahhoz, hogy jobban értsük, hosszabb szakaszt felolvastam. A keresztre feszítés hogyan történt? És mi történt ott? És nagyon jelentős azt is meglátni, mert félelmetes, hogy Jézus gyalázásában micsoda egységre tudnak jutni emberek, de ami még sokkal jelentősebb, az az Úr Jézus megszólalása. Az első szava a kereszte. Nem szidalmaz, nem kiált bosszúért, hanem azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Jézus szava a kulcsa a Lator megtérésének is. Jézus szava a kulcsa minden megtérésnek. Mert hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amikor itt is, mi is, ma is, manapság is, meg bárhol a világon átélhetjük, hogy hangzik az ige, és a szívünkhöz az Úr szól. És ezt lehet kérni is, mint egy gyönyörű régi énekben énekeljük. Szívemben halljam hangodat, még a halál óráján is, hisz az az ének épp arról is szól. De nézzük először ezt a döbbenetet, hogy Jézust, mintha ő lett volna a lázadók vezére, nem Barabbás, úgy feszítették meg középen. Íme a zsidók királya. Hát ezzel vádolták. Pilátus átlátta, hogy ez nem igaz. Nem politikai lázító, nem forradalmár, nem szabadsághős, irigységből adták kezébe a főpapok. De aki Jézussal találkozik, ahogy már a bevezető imádságomban is visszhangzott, annak Jézussal valamit tennie kell. Valamit döntenie kell, így vagy úgy. És Pilátus története kapcsán mindig újra ezt kell elmondanom. Aki a kompromisszumot keresi, rosszul fog dönteni. 4 évvel ezelőtt is Márk evangéliumából, a 15. részből, az első 15 vers volt kijelölve. Most csak utalok arra, amit Krisztián testvérünktől hallottunk még az első estén, hogy igen, évek során általában 4 évenként ugyanazok az ige szakaszok elénk kerülnek, és ugyanarról az ige szakaszról kellett szolgálnunk már többször. Hát most ez is az oka annak, hogy nem a Pilátus történetét választottam, hanem amit Isten most az utóbbi hetekben a szívemre kellett, hogy helyezzen, a megtérő Latornak a történetét. De hallottuk azt is tömören Márk evangéliumából, ami Pilátussal történt. És az ő döntése nélkül nem történhetett volna meg a keresztre feszítés. Isten fölhasználta mindezeknek az embereknek a megátalkodottságát, a gyávaságát, a mindenféle hamis indítékát is abban, hogy az ő csodálatos terve megvalósuljon. Mert Jézus előre szólt a tanítványainak újra meg újra róla, de ők se értették, hiszen ez emberileg annyira érthetetlen. Hogy a szabadító uralkodónak szenvednie kell, a gyalázat fáján kell végeznie, és meg kell halnia. Hát ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Hát az nem lehet a Krisztus, akivel ez történik. Ez volt a főpapok gondolata, ez volt a római katonák gondolata is. A fölbújtott nép is így gondolta, akkor már inkább Barabbást választjuk, a szabadsághőst. Hát ha Jézust így el lehetett fogni, pedig milyen csodákat tett, pedig milyen hatalma volt a szavának, mert most kipukkadt a lufi, ahogy a mai ember mondaná. Nem, egyáltalán nem az történt. Hanem engedelmesen ment végig az atya által megszabott úton, úgy, ahogy az megíratott számára a proféták által. A testélet örök ige alávetette magát az írott igének. Ezt lásd Jézus szenvedése útjában. És az összes evangélista, és az apostoli ige hirdetés is mindig újra rámutat arra, hogy apró részleteiben, betű szerint, hogy teljesedett be. Mindaz, amit előre megíratott Isten. Odáig menően, hogy sorsot vetettek a köntösére. Lukács is utal rá. A 22. Zsoltár és az Ézsaiás könyve 53. része. Betűről betűre minden részlete, de még sok-sok más ige is ott teljesedik be. Abban is, amikor a fejüket ingatják, hogy na hát ez a Krisztus. Másokat megmentek, és nem tudják, hogy milyen hatalmas dolgot mondanak ki ezzel. Hát ez Jézus dicsősége, hogy másokat megmentett. Mentse meg magát. Magát nem tudja megmenteni. Ha ő a Krisztus, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk, olvassuk a többi evangéliumi beszámolóban. Így gyalázzák őt a nép hivatott vallásos vezetői, így gyalázzák őt a római katonák, a nép, amely bámészkodik, a kivégzéseknek mindig volt nézőközönsége, ez meg rendkívüli volt. És így gyalázzák a vele együtt megfeszítettek is. Mert testvérek, Máté és Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy mind a kettő, eleinte mind a kettő, a vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Egymás ellenségei ezek az emberek. A különféle zsidó pártok vezetői, szadduceusok, farizeusok, vének, a római katonák, a megszálló hatóság emberei, és a kivégzésre, keresztre feszített gonosztevők. Amíg az ember tele van önmagával, a saját indítékaival, az önigazolásával, amíg az ember azt tartja jónak, amit ő gondol jónak, addig félelmetesen tud ellenkezni Istennel, és közben rá se döbben, hogy mit csinál, és félelmetes összhangba tudnak jutni, igen, ismétlem, olyan emberek is, akik különben egymásnak ellenségei, de Jézus gyalázásában, az Isten Krisztusának a gyalázásában borzalmas egységre tudnak jutni. Nem minden egység Isten akarata szerint való. Ez egy borzalmas egység. Isten szent és üdvözítő akaratával szemben. Gyalázni Jézust, a megfeszített Jézust. És hát az igen, az külön döbbenetes, hogy akik vele együtt szenvednek és lassú haldoklásban kínlódnak a keresztre feszítve, csak nekik tovább tartana, mert őket nem ostorozták meg közvetlenül a kivégzés előtt, mint Jézust. Azok is a velük együtt szenvedőt gyalázzák. Ilyen az ember, ilyen az ember, amikor a másik bajban van, a hasonló bajban lévő is tudja szidni, gyalázni, leszólni. Veled nem történt még ilyen? No, azt is jól megbüntette az Isten. Nem hangzott el ilyen még? Vagy a gondolataidban nem fordult meg? Félelmetes. És Jézusnak, a tisztának, a szentnek a szenvedése fényében lepleződik le, hogy milyen indítékaink vannak nekünk. És ha engedjük, hogy Jézus Krisztus lényének a tiszta fénye behatoljon a szívünkbe, a lelkiismeretünkbe, akkor abból lehet csodálatos fordulat. Ezzel a latorral ez történt. Bűnöző volt. A féle zsidó betyár, terrorista, vallásos volt, az is kiderül. Szabadságharcosnak tartotta magát. És most egyszerre csak, amikor hangzik ez a rengeteg gyalázás Jézus ellen, és még ő is részese volt ennek, egyszerre csak rászól a társára, aki azt gondolja, hogy igen, hát mi azért öltünk, meg azért lázadtunk, meg raboltunk is, mert kellett ugye az ellátmány a harcunkhoz. Hát ha te vagy a Krisztus, nem, de te vagy a Krisztus, akkor menj meg magadat, meg minket is. És akkor rászól erre a másikra. Te az Istent sem féled. Nem féled az Istent? Itt a halál küszöbén. Akkor már igazán kellene gondolni arra, hogy hogy állsz az Isten elé. Amikor néhány óra múlva kiszenvedsz, te is, meg én is. Nem féled az Istent? Hiszen ugyanazon ítélet alatt vagy. És most jön a hatalmas dolog. Itt a fordulat. Amikor kimondja, hogy mi jogosan szenvedjük ezt. Mert cselekedeteink méltó büntetését kapjuk. Egyszerre csak meglátta, hogy mit cselekedett. Egyszerre csak meglátta Jézus szenvedése fényében, és annak a csodálatos mondatnak a fényében, amikor Jézus első szava ez volt. Mindazokért, akik ott őt gyalázták. De nem csak azokért, hanem a gyáva szétfutott tanítványokért is. És értünk is, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Nem tudjuk, mit teszünk, de ez nem mentség. Tudnunk kellene, ha Istennel járnánk. Mégis ment minket, hisz azért jött. Nem azért, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentessék a világ általa. És aki hisz ő benne, az nem megy az ítéletre. Átment a halálból az életbe, ahogy János evangéliumában olvashatjuk az Úr Jézus szavait. Jézus így szenved, és Jézus szenvedésének a fényében, és Jézus ellenségeiért könyörgő, önmagát értük felajánló imádságának a fényében kezdi látni magát. Ez a megfeszített, rabló, terrorista, gonosztevő. Hatalmas dolog, amikor az ember kimondja, hogy mi méltán szenvedjük a büntetést. De hát lehet azt gondolnod, hogy igen, ez a rabló joggal érezte úgy. Végre belátásra jutott. Na de testvérek, velünk mi van, veled mi van? Minden hitre jutás ott kezdődik. Nem kezdődhet máshol, mint hogy elhiggyem magamra nézve Isten ítéletét. Mi az, amit Isten megállapít rólunk? Az özönvíz előtt is, meg az özönvíz után is ezt mondja az emberről. Gonosz az ember szívének gondolata, szándéka ifjúságától fogva. És ezért hangzik az az igében, a római levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Nekünk azért kell meghalnunk, azért van rajtunk a halál ítélete mindegyikünkön, mert bűnösök vagyunk az Isten előtt. Tőle elszakadtan, én központúan. Mi akarjuk megállapítani? Mi akarjuk meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz? És Istent csúfoljuk meg vele. Amikor nem gondolok Istennel, amikor nem is érdekel, föl se fogom, hogy kellene érdekelnie annak, hogy mi az Isten akarata velem. Nem, hát megvan az, hogy én mit akarok. Mit akartok? Kérdezte Pilátus is. És azt gondoljuk, hogy amit én akarok, az jó nekem. Hát, hogy másokkal mi van, az már más kérdés. Isten, hát vagy van, vagy nincs. Hát, ha van, ha jó Isten, akkor segítsen meg. Így mondta egy régi evangelizátor, hogy a mi atyánkot is legtöbbször megtéretlenül úgy kellene mondania annak, aki csak tanulta és mondja, hogy mi atyánk, ha vagy a mennyekben, legyen meg az én akaratom. Ez legalább becsületes volna. De hát mi magunkat is be tudjuk csapni. Amikor igazán látni kezdi a bűneit az ember, akkor arra kell eljutnia, amit Dávid mond ki az 51. Zsoltárban. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Én már az anyamékben is bűnös ember palánta voltam. És amikor a világra jöttem, nem ártatlan csecsemő voltam. És egy kicsikét se kell arra tanítani, hogy tudjon alakoskodni, hisztizni, hazudni, követelőzni, toporzékolni. Tud. Isten dolgaira meg nem lehet eleget tanítani. És mégis, milyen csodálatos, ugye, hogy Isten védelme alatt indulhat az életünk. Számon tart, és az ember vérét számon is kéri. A megfogant ember palánták vérét is számon kéri az Úristen. Ezek a rablók, akiket Jézus mellett megfeszítettek két oldalról, ezek látványosan gyilkosok voltak. De hány gyilkos van a mai társadalomban? És az égre kiállt, az anyamékben megölt magzatok vére, akiknek alaktalan testét már látta az Isten, és számon tartotta őket. Noha bűnös ember palánta volt mindegyikük, mindegyikünk. Csak egy dolog, és lehetne sorolni, hát az Úr Jézus a hegyi beszédében, a boldog mondások után elkezdi a tanítványainak mondva azt, hogy ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, semmiképpen be nem mentek a mennyek országába, és aztán folytatja azzal, hogy az ószövetségi parancsolatokat előveszi, szemléltetésül néhányat. És megmutatja, hogy nem csak a cselekedettel tettleg elkövetett bűn tesz ítéletre méltóvá az Isten előtt, hanem a gondolatban, érzésben, rávágyásban, ugye? Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne légy házasságtörő. Én pedig azt mondom nektek, aki rávágyás véget tekint nőre, már házasságot tört, már paráználkodott azzal az ő szívében. Hallottátok, hogy megmondatott az, ami a vállólevéről volt, ugye a szívük keménysége miatt. Én pedig azt mondom nektek, és az Úr Jézus nagyon, nagyon tömören is kimondja, nem csak ott a hegyi beszédben, Lukács evangéliumában is megerősíti, hogy az írásnak egyetlen veszélye sem veszhet el, és ott mondja ki ezt a mondatot, hogy aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Hát az Isten mércéje számítson nekünk, és ne kezdjük egymáshoz méregetni magunkat. Ha egymáshoz próbáljuk méregetni magunkat, mindig találunk magunknál rosszabbat, ugye? Legalábbis szerintünk. De az Isten mércéje Jézus. A keresztig engedelmes, az atyának mindenben engedelmes Jézus. És az engedelmes Jézus világosságában döbbent rá ez a lator arra, hogy mi méltán szenvedünk, ő meg nem. Ő semmi helytelent nem cselekedett. Ez van az eredeti szövegben. Jézus semmi helytelent nem cselekedett. Nála mindig minden a helyén volt, mert ő maga a helyén volt az atyával való kapcsolatban. És mégis szenved. Érthetetlen. De ahogyan szenved, és ahogy az ellenségeiért imádkozott, igen, erről mondja majd a zsidókhoz írt levél később, hogy a Jézus vére jobbat beszél, mint az Ábel vére. Mert az első megölt ember vére bosszúért kiáltott a földről Istenhez. De a Jézus vére kegyelemért kiált. bocsánatért az istengyilkos ember számára. Mindazok vagyunk. Hogy is állunk mi, amikor a bűnös voltunkról van szó? Újra mondom, a valódi hitre jutás ott kezdődik, nem kezdődhet máshol, mint hogy elismerjem, Istennek igaza van. Amikor azt mondja rólam, hogy én gonosz vagyok, és innét ragyoghat föl az isteni megoldásnak, az isteni kegyelemnek a csodája, hogy ezért a gonoszért, helyette, érte, miatta vállalta a szenvedést Jézus. És a bűnbánatban fogant hit mutatkozik meg a megtérő latornak a következő szavában. Mert Jézushoz fordul, fölismeri a bűnbánatban a saját maga fölött elismert ítélet jogosságában, fölismeri, hogy Jézus tényleg a szabadító király. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. A főpapék nem ismerik föl. A lázadó, rabló, gyilkos fölismeri, hogy ez a Jézus az emberfia, akiről Dániel írt, akinek az országa örökkévaló ország lesz, aki el fog jönni dicsőségbe. Most itt gyötrődik, most itt szenved. Arra következtethetünk, hogy kaphatott valami igeismeretet, valami vallásos nevelést ez az ember is egykor. És most neki összeáll a kép. Aki valódi bűnbánatban, úgyhogy a szíve keménysége törik össze, fordul Jézushoz és figyel rá, annak összeállhat mindaz, amit az igéből tud, és egyszerre csak lelki felismerésé válik. Nem meditációra, meg kontemplációra van szükség. Nem spiritualitásról beszélünk ilyen elvont fogalomként, hanem arról, amit egy gyönyörű nagypénteki énekünkben énekelni szoktunk. Bánd és utáld meg bűnödet, itt ez történt. Hittel ragad meg üdvödet, ez a folytatás. S kegyelmet nyersz ma itt. Ma itt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Ott szenved mellette Jézus. És mégis fölismeri a haldokló Jézusban, aki egyre nehezebben veszi a levegőt, mint ő maga is. Fölismeri a királyt. A keresztre feszítetteknek a leggyötrelmesebb kínja az volt, miközben idegeik szétpantantak, izmaik megfeszültek, valami görcsbe merevedve próbáltak levegőhöz jutni, de abban a fölfeszített állapotban egyre inkább lehetetlenné vált a kilégzés, és ezért nem jutottak levegőhöz, és ebbe ment tönkre, ebben készült ki halálosan a tüdő meg a szív. Ez volt a testi kínja a keresztre feszítetteknek. És Jézus válaszol ennek az embernek. Aki ő hozzáfordul, annak válaszol. Aki őszintén ő hozzáfordul, annak válaszol. És mit mond? Bizony, így kezdi. És az eredeti szövegben az áll, amén. Mert az Úr Jézus mindent úgy mondott ki itt a földön, hogy igent mondott, áment mondott az atyának. És ezzel kezdte, amit kimondott az embereknek. Bizony, ámen, mondom neked. Neked. Másnak nem. Csak neked. Ma velem leszel a paradicsomban. Meg fogsz halni. Igen. Ma. De nem a semmibe fogsz zuhanni a halálodba. Velem leszel. Nem csak majd akkor, amikor dicsőségben visszatér Jézus, és fölállítja az ő örök királyságát. Azt mondja, ma nem a semmibe hullasz, meg nem valami tisztító tűzben kell még vezekelned akármennyit. Ilyen nincs az igében. Ma velem, hol? A paradicsomban. A paradaizos szó áll itt a görög eredeti szövegben, amit a pardesa perzsa szóból vettek át, és ez körülkerített, gyönyörű kertet jelentett, és ezt a kifejezést használták az édenkertnek a lefordítására a görög nyelvben is. Az éden, ahol együtt volt Isten az emberrel, vagy így mondom, az ember az Istennel. Aztán a földi éden, az ellet zárva a bűnbe esett ember kiűzése után. Aztán el is fette az özönvíz, de az Istennel való közösségnek a kifejezésére használja az ige, az új szövetség, az akkori zsidóságból átvéve az éden megfelelő kifejezését. Az éden meg héberül azt jelenti, hogy gyönyörűség. Ma velem leszel a paradicsomban, ahol az üdvözültek várhatják a boldog feltámadást tudnillik. Oda ragadtatott el Pál apostol is, amikor egyes szám harmadik személyben ír arról a második korintusi levél 12. részében. Ismerek egy embert a Krisztusban, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig az Isten paradicsomába, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amiket nem szabad embernek elmondania. Ha Pálnak nem volt szabad elmondania, akkor nyilván más sincs, aki arról beszélhetne. Tehát mindenféle ilyen hamis élményt is ki kell zárni. Nekünk az írott ige számítson. És az írott igén keresztül Jézus Krisztus számunkra is személyesen szóló szava. Ma, mondja Jézus, akkor, amikor bekövetkezik még mindaz a szenvedés, ami meggyötörhette ezt a megtérő latrot is, hisz hallhatta Jézus felkiáltását, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ott ment végbe mindnyájunk minden bűnének az isteni kárhoztatása. De aztán azt is, hogy elvégeztetett, és atyám, a te kezedbe teszem lelkemet. Jézus meghalt, ők még éltek, szenvedtek a kereszten. Aztán jöttek a római katonák a vasdorongokkal, hogy összezúzzák a lábszárcsontjukat, hogy ne bírják magukat tovább tartani, és hamarabb meghaljanak. Mindez még következett ezután. De Jézus ígérete szava hordozhatta ettől fogva. Bizonyosságot adó ígérete hordozhatta ennek a megtérő embernek a hitét. Ma velem leszel a paradicsomban. A másiknak nem mondhatta ezt Jézus. Meg másoknak se, akik ott voltak. Ennek az egynek igen. Mert ő valóban megtért az Úrhoz. És a záró mondatom is. Ez lehet, nem lehet más. Idézve újra a régi Tranosziusz ének magyar fordításából. Bánd és utáld meg bűnödet, hittel ragadd meg üdvödet, s kegyelmet nyersz ma itt. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd tekintsünk rád a megfeszítetre mi is lélekben. Köszönjük neked, Uram, hogy ahol a te igéd hirdettetik, ott veled találkozhat ma is az ember. És így is kell hirdetnünk a te igédet, evangéliumodat, hogy téged a megfeszítettet hirdetünk, aki épp halálod által győztél bűn, sátán és halál hatalma fölött, és feltámadásodban mutatkozott meg győzelmednek dicsősége. Köszönjük, Urunk, hogy minket is arra biztatsz, te az értünk megfeszített, hogy őszintén, bűnünket meglátva és megvalva forduljunk hozzád, és aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. aki hozzád jön és benned hisz, az átment a halálból az életbe, az örök életbe, mert akié te vagy, azé az élet. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.